Rádió Egyetem, 19. századi magyar irodalomtörténet. Petőfi népköltészete. Margócsi István előadása.
Oké, hát tisztelettel akkor megpróbálom ott folytatni, ahol a múlt óhán abba hagytuk. Tehát a népiességnek a kibontakozásánál. Ugye itt a népiesség és az irodalom és a nép viszonya kérdésében a rengeteg fogalom folyamatosan újragondolásra szorul. És e téren vagyunk nagyon erősen kitéve sok-sok fogalom mítikus megközelítésének, és ezért érdemes analitikusan lépésről lépésre végigmenni. Ugye mindnyájan ismerik, fölteszem, hogy tanulták az iskolába, és kívülről fújják Petőfinek azt a meghatározását, amelyet 1847 elején a Toldi megismerése után az ismerkedő levelében írt Arany Jánosnak, miszerint ugye hiába a népköltészet az igazi költészet, legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá, ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy uralkodjék a politikában is, ez pedig a századnak nagy feladata, ez pedig inkluzíve a mi feladatunk, hogy mindezt előmozdítsuk. Ez a szlogen, ez 150 év alatt folklorizálódott, és mindenki teljesen magától értetődően közöli és használja. Jól lehet, ugye, hogyha közelről megnézzük, akkor nagyon sok kérdés vetődik föl. Azt mondja például, hiába a népköltészet az igazi költészet. Ugye ez a mondat föltételezi, hogy van ezek szerint nem igazi költészet is. Tehát a költészetnek erkölcsileg vagy valamilyen transzcendens szempont alapján két halmaza van, egy igazi és egy nem igazi, és természetesen nekünk erkölcsileg kitűnő vagy elkötelezett íróknak kötelességünk valamilyen módon az igazival tartani, és a hamissal szemben állást foglalni. Ugye ez a meghatározás Petőfinek sok más gesztusában is fölhangzik, emlékezzenek a 19. század költőinek arra megfogalmazására, miszerint ugye, az igaz költő az Mózesként vezeti a népet, stb. Ismerik a verset. Másrészt vannak hamis proféták, akik pedig helytelenül járnak el. Tehát ez egyrészt egy meggondolandó művészet felfogás, miszerint a költészet, művészet halmaza az kétosztatú. Másrészt azt mondja, hogy a népköltészet az igazi költészet. Na most ugye ez egy rettenetesen furcsa kategória, hogy népköltészet, amit ugye ma könnyedén és elegánsan többé-kevésbé a folklórhoz szoktunk azonosítani. Népköltészetnek neveztetik az, ami szorgos gyűjtők révén a parasztság köréből fölgyűjtetett, és ez emlékeztet minket a nem műköltészetnek valamely nagyszabású alkotás rendjére. Na most ugye, hogyha belegondolunk, hogy Petőfi Sándor a Toldi kapcsán írja mindezt, akkor föltételezhető, sőt, mint tudjuk más szövegekből, ez nem csak föltételezhető, hanem igazolható is, Petőfi Sándor például a Toldit népköltészetnek tekinti. Petőfi saját tevékenységét, vagy legalábbis saját tevékenységének nagy részét a népköltészet kategóriájával írja le, a korábbi recepcióban Petőfi többször úgy jellemeztetik, mint népköltő. Na most ugye ez egy borzasztó érdekes, és mai szemmel nézve paradox kettősség, hogy a népköltészet egyrészt valamilyen szempontból folklorisztikusnak kell, hogy tűnessék, másrészt pedig a népköltészetnek csúcs teljesítményei ezek szerint Arany Jánosnak, Petőfi Sándornak és más korabeli kitűnő költőknek a nyilvánvalóan műköltői, egyéni, individuális, esztétikai alkotásai. Tehát itt van egy rettenetesen nagy fogalmi feszültség, amit föl kell oldanunk, hogy mit értett Petőfi, mit értettek Petőfi kohában, Petőfi elfbarátai, és Petőfi íróbarátai népköltészeten, és hogyan viszonyul az ő népköltészet fogalmuk a mi népköltészet fogalmunkhoz. De hasonlóképpen, hogyha tovább gondoljuk ezt a néhány mondatos Petőfi kiáltványszerű jelszót, akkor ugye tovább is problémába ütközünk, hiszen ha azt olvassuk, hogy legyünk hajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá. Ha a nép uralkodni fog a költészetben. No most, mit jelent az, hogy egy irodalomban a népköltészet, mint irányzat, vagy mint helyes költői magatartás uralkodik? Mit jelent ez a szó, mondjam, irodalom szociológiailag? Mit jelent az, hogy a nép uralkodik a költészetben? Ez azt jelenti, hogy kizárólag népi témák forogjanak a költészetben? Kizárólag népi származású alkotók írják a költészetet? Ha tetszik, nagyon paradox, ha fogva a dolgot, hogy a folyóiratok csupa népdalt közöljenek? De hiszen gondoljunk bele, hogy Petőfinek rengeteg olyan műve van, ami mai szemmel nézve az égvilágon semmilyen szempontból nem nevezhető népiesnek. Gondoljanak csak mondjuk ilyen, mint az apostol, vagy mint mondjuk a Hóhják kötele, amiben ugyan vannak, ha tetszik, népi figurák, mint minden regénybe, de hát egyébként egy borzasztó bűnügyi regény, egy bűnügyi bosszú története, hogy mondjam, vérhel akasztófával, méheggel, kútbaugrással, meg mindenfajta szörnyűséggel. Vajon hogyan viszonyul ez a halmaz ahhoz az elképzeléshez, hogy valamely irányzat, tegyük föl a népiesség, uralkodik a költészetben? Milyen az az irodalmi állapot, amikor valamely irodalmi irányzat uralkodik? Ez azt jelenti, hogy kizárólagos? Ez azt jelenti, hogy hatalmi pozícióban van másokkal szemben? Ez azt jelenti, hogy mindenki számára kötelező? Ha ez azt jelenti, hogy mindenki számára, vagy mindenkinek a részéről egyértelmű elfogadó aspektussal találkozik? Ugye nagyon nehéz kérdés. Mit jelent az, hogy a nép uralkodik a költészetbe? Már nem is a népköltészet, hanem a nép. Hiszen, mondjam, irodalom és társadalom szociológiai kérdésként, ugye nem elfelejthető az az apróság, hogy Petőfi kohában kérem, hát a nép nem tud olvasni. Ugye ezt nyilván mai szemmel nézve már nehéz elképzelni, hogy ez hogy működött, de nem helytelen, hogyha tudják, hogy a 19. században, kérem, az ország lakosságának 70%-a, 70-75%-a írástudatlan volt, tehát mondjam, az irodalommal, mint ahogy Petőfi, tehát mondjuk folyóirat, a regényolvasás, regényszerzés, egyszerűen nem került kapcsolatba, hiszen, hát aki nem tud olvasni, kérem, az nem szokott regényeket élvezni. Ugye borzasztó paradox a dolog, hogy az a nép uralkodik a költészetben, a Petőfi ideológia és előfeltevés alapján, amelyiknek egyébként, hogy mondjam, első szinten nem lehet köze az irodalmisághoz, nem lévén mondjam, sajnos kioktatva és fölnevelve arra, hogy az irodalommal, mint aktív befogadói, olvasói magatartás szembesüljön. Kérem, ez egy teljesen normális dolog, archaikusabb szervezettségű társadalmakban, ugye az írástudásnak, ha tetszik, nincs igazán szükségessége, és mivel Magyarország ugye nagyon sokáig alapvetően parasztságra bazírozott gazdaság és társadalom volt, a parasztságnak a mindennapi életvitelhez, a mindennapi gazdasági tevékenységhez egyszerűen nincs szüksége arra, hogy írásba foglalja gondolatait, számadásait, tartozásait, hiszen lényegében egy nagyon zárt önállátó gazdaságban él, amelyben, hogy mondjam, a szóbeliség és a verbális emlékezet minden funkciót tökéletesen, hogy mondjam, el tud látni. Csak anekdotaként mondom azt, hogy nyilván ismerik azt a példát, ami archaikus társadalmakban, magyar parasztságban rengetegszer ugye, megláttatott és bemutattatott, hogy a pásztor nem tud számolni, de pontosan tudja, hogy megvan-e az összes birkája. Mert látja, és mondjam, a szemébe benne van a birkáknak a teljes halmaza, illetve a hiány rögtön észrevétetik, jól lehet a szám abstrakcióig nem jut el, mert nincs rá szüksége. Nincs rá szüksége. Kérem, az, hogy manapság mindenki tud írni, olvasni, ez annak következménye, hogy a modern társadalomban, a modern urbánus társadalomban, ha tetszik, a munkavégzéshez és a mindennapi élet fenntartásához elkerülhetetlen az írás-olvasás, hiszen, ha tetszik, nem találjuk meg a harmadik utcát, hogyha nem tudjuk elolvasni a Kereszt utcát, mert már nem olyan a társadalom, hogy megkérdezném, hogy hol laknak a Kovácsék. A szembe jön a faluba valaki, megkérdezem, hol laknak a Kovácsik, az Alvégen balha, és el van intézve. De itt, mondjuk egy nagyvárosba, ugye, szükség van az alaptájékozódáshoz, az írásolvasáshoz, ugyanúgy, ahogy a fizikai munkához is, manapság, már szükség van az írásolvasáshoz, hiszen a fizikai munka is olyan bonyolult lett, és olyan analitikusan földarabolt, hogy tisztán verbális érintkezés alapján nem könnyen megvalósítható. De 150 évvel ezelőtt a magyar társadalom nyugodtan elélt egy ilyen írásbeliség és olvasáskészség mellett, és ettől még nagyon komoly tudomány és irodalom kibontakozhatott, hiszen ez nem a társadalom egésze számára volt kitalálva. Éppen ezért borzasztó paradox. Ugye a Petőfi elképzelés, miszerint az irodalom, ami tulajdonképpen ugye egy magas értelmiségi tevékenység, az van összeköttetésbe hozva a társadalomnak írástudatlan rétegeivel, sőt, bizonyos értelemben a költészetnek ihletettsége, vagyis származtatása, az éppen a társadalomnak írástudatlan rétegeiből, rétegeihez van visszavezetve. Ugye az ideológia gyönyörű és nagyszabású. Meg kell keresni azt a tiszta emberséget, amelyet valamilyen módon a társadalom még nem hontott meg, amely szellemiségét, erkölcsét, tiszta világnézetét a kultúrától, a civilizációtól, tehát ha tetszik, a magas kultúrháltságtól függetlenül dolgozta ki, és erre hivatkozandó a továbbiakban a kultúra új felfogása, ugyanakkor azonban ennek borzasztó társadalmi feszültségét okozza az, hogy Petőfi Sándor, amikor ugye, kikerül az irodalom köréből, és ha tetszik, érintkezésbe kerül a társadalommal, akkor folyamatosan azt kell tapasztalnia, hogy nagy népköltői ideája milyen összeütközésbe kerül a költészet tényleges társadalmi beágyazottságával. Emlékezzenek arra a jelenetre, amit biztos tanultak az iskolában, hogy Petőfi Sándor ugye elindul a forradalom után az első szabad választáson, és mondjam, a kiskunságban, tulajdonképpen a szülőhelyén, ugye olyan csúfos verhességet szenved, hogy jóformán agyonverik a derék választópolgárok. Na most ugye rettentő problematikus a helyzet. Ugye Petőfi úgy véli az irodalom centrumából nézve, hogy ő, aki a nép képviseletében írja verseit, ez a Petőfi azt kell, hogy megtapasztalja, hogy éppen az a népréteg, amelyikkel ő versei révén érintkezésbe óhajtott kerülni, nem igényli az ő tevékenységét, jóformán nem is tudja, ki ez az ember, mi ez az ember. És Petőfinek éppen az a nagy csalódása, amiről ugye azt mondja az irodalomtörténeti legendárium, hogy majd megszüli az apostolnak nagyszabású lelki társadalmi drámáját, az a csalódása, hogy ő, aki a népért írja műveit, éppen a nép szemében minősül, hát finoman szólva, aki senki házivá. Ugye? Nem kell. Na most kérem, itt ugye itt a nagy problémája az elképzelésnek. Hogy amikor azt mondja Petőfi, hogy a nép fog uralkodni a költészetbe, az mit is jelent? Hogy mindenki szinkron mai irodalmat fog olvasni? Ha tetszik, ő borsikóz módon szólván. Az 1840-es évek végére Petőfi azt várta, hogy minden juhászbojtár Petőfi kötettel a zsebébe fogja a juhokat őrizni. Ugye egy nagyon-nagyon feszült valami. A nép számára kell írni a költészetet? Emlékezzenek Petőfinek a Lehel vezér című töhedékben, hát igen szép és érdekes eposzában, pontosabban hát eposz kezdeményében, mert hát még a második ének közepén véget ér a írásmű, ugye ő kinyilatkoztatja, hogy én radikálisan másféle irodalmi művet fogok létrehozni, mint amit eddig, mert nem írástudóknak, nem az úrrendnek, hanem írok szűrös gubás embereknek. Ugye szó szerint leírja ezt, és hozzáteszi, hogy az én költeményem nem olyan, mint az új szalonok zenéje, hanem olyan egyszerű és közérthető, mint ahogy a gólya leszáll a nádfedeles ház tetejére, és ahogy ő Petőfi fogalma, egyszerű nótákat kelepel le róla. Na most abban nem menjünk bele, hogy a gólya kelepelése az mennyiben egyszerű hermeneutikai probléma, de tegyük föl, hogy az mondjuk könnyen érthető. De ugye ott a probléma, hogy azt mondja, hogy írok szűrös gubás embereknek, miközben a szűrös gubás emberek nem tudnak írni. Vagy az lenne a népköltészetnek lappangó teóriája a Petőfi program értelmében, hogy olyan műveket kell írni, amely műveket még az írástudatlan ember is megért. Ja, ez egy nagyon paradox feltételezés és elképzelés. Arra a nagyon szép, naív ókorképre megy vissza, amely azt sugallja, hogy az ókori magas kultúrát az ókorban mindenki megértette, és Homéroszt úgy hallgatták a családi tűzhely mellett, úgy hallgatták, együttesen, hogy mindenki a szolgáktól a fejedelmekig együttesen részt vett a hermeneutikai gesztusban. Jól lehet, ugye pontosan tudjuk, hogy Homérhoz a 6. század, már mint Krisztus előtti 6. század óta kihem, az iskolai tananyag volt a görögségnél, és Homérhoz volt a görög műveltségnek az alapja, nem pedig a mindennapi esti, hogy mondjam, emlékező együtténeklésnek volt a gesztusa. De tegyük föl, hogy Petőfi így gondolja, hogy olyan verseket, olyan műveket kell írni, amit mindenki megért. Ne felejtsék el, hogy ez az ideológia máig nagyon erősen él a köztudatba, és hányszor halljuk mai, a régebbi ilyen-olyan művek megítélésénél, hogy az a baj vele, hogy ha tetszik, nem közérthető, nem érti meg mindenki, mint hogyha a műalkotásnak az lenne a célja, a Petőfi programnak az volt a célja, hogy ugye mindenki megértse. Na most kérem, borzasztó problematikus a dolog, hiszen csak gondoljanak vele, hogy egy szűrösgubás ember az 1840-es években hogy viszonyult volna az Apostol című műhöz, és hogyan interpretálta volna azt. Mert ugye nem a nyelvi megértésről van szó. Nyilvánvalóan az irodalom nyelviségéből következően lehet azt mondani, hogy az a mondat, hogy nyári napnak alkonyulatánál megállék a kanyargó Tiszánál, ez valóban minden magyar nyelvi kompetenciával rendelkező befogadóval szemben egy érvényes és érthető mondatnak minősül. Nagy kérdés az, hogy vajon a Tisza című versnek nyelvileg érthető azon mondata, miszerint sima tükrén a pihas sugárok, mint meg annyi tündért táncot jártak, ez vajon már teljes mértékben közérthető-e, vagyis ennek a mondatnak, tetszik, az esztétikai üzenete a természet élménynek, ez a tündéhai varázsa, a természetnek ez az antropomorf megjelenítése, ez vajon már közérthető-e? Mit jelent, ha tetszik, esztétikai értelemben ez a kitétel a napsugárnak tündértánccal való transponálása esztétikailag, és hogy viszonyul ez a kitétel a egyes befogadói rétegeknek esztétikai horizont elvárásához. Hiszen a költői műveknek a befogadása, ugye az elsősorban nem grammatikai, szemantikai kérdés. Hiszen grammatikailag, szemantikailag rengeteg mindent megértünk, aminek esztétikai kontextusát nem tudjuk követni, és emiatt az adott művet, mint szöveget elutasítjuk, jól lehet grammatikailag értjük. Másrészt pedig ugye, a költői műalkotás folyamatosan megterhelve lehet olyan nyelvi elemekkel, amely nyelvi elemek a mindennapi nyelvfelfogás grammatikai, szemantikai tengelyén értelmezhetetlenek, és esztétikai szempontból mégis borzasztó erős befogadói hatást tudnak tenni. Szélsőséges példát mondok, gondoljanak, ahogy mondjuk Kassák Lajosnak a zseniális és poémájába Ló meghal, a madarak kirepülnek című kitűnő költeménybe, ugye számtalanszor vannak, ha szabad lenne ilyet mondani, akkor azt mondaná, hogy értelmetlen szavak. Kérem tisztelettel. Időnként a költő fölkiált és ilyeneket szól, hogy ó, tuhatámú. Ugye, aminek nyelvi, grammatikai, szemantikai értelmezése, hát ugye nem megy. Vagy gondoljanak bele, hogy milyen elképesztően vad metaforikával él, amelynek közvetlen grammatikai, szemantikai lefordítása lehetetlen. Én Kassák Lajos vagyok, már ez egy érdekes és értelmetlen kitéte, hogy Kassák Lajos, hiszen nem tudjuk ki a Kassák Lajos, maguk tudják, mert érhetségiztek belőle, de mondjuk egy primér befogadó számára ez egy üres halmaz. De tegyük fel, én Kassák Lajos vagyok, Lajos még férfi is, jó, azonosítottuk, és fejem fölött elhepül a Nikkel szamovár. Ugye így ér véget a nagyszabású poéma. Na most kérem, első szinten nem tudjuk, miről van szó. De vajon nagy különbség van a Nikkel szamovár és a Tisza tükrén tündértáncot járó napsugarak között? Hiszen az esztétikai birodalomban a nyelvnek költői használata során folyamatosan átlépjük a mindennapi közérthetőségnek a határát, folyamatosan átlépjük, és ezáltal teremtünk valami jelentős és nagy feszültséget. És hogy ez nem valami, hogy mondjam, avantgárd, új huncutság, arra nézést csak gondoljanak bele, hogy a népdaloknak mennyi, ha tetszik, érthetetlen mozzanata van. A Kölcsei a nemzeti hagyományokban, ugye, szigorúan megítéli a magyar népdalköltészetnek egy nagyon nagy halmazát, mondván, hogy értelmetlen, egymással össze nem függő ideáknak nevetséges torkaságát formálják a népdalok. És tulajdonképpen a maga racionális költészet felfogásából nézve igaza van, hiszen hogy lehet azt érteni, mondjuk, hogy hármattól jött a fekete kánya, engem szerhet a Kent Barna lánya. Ugye a két dolog között olyan szoros logikai kapcsolatot föltételezni nem könnyű. Mondhatnám azt is, hogy nem közérthető az adott népi költőnek nyelvhasználata. Vagy, ha tetszik, gondoljanak a Kassák példának analógiájára, hány olyan népdalt éneklünk vidáman frissen, amiben teljesen értelmetlen szövegrészek vannak. Nem csak az ilyen abszurd hülyeségekre gondoljanak, amik zseniálisak, hogy kecskebéka fölmászott a fűzfára, hanem olyanokra is gondoljanak, ami hogy egyszer csak egy kis jelenet eléneklése után vidáman elkezdjük énekelni azt, hogy libizáhely limlom lomzati bombom hamondom. Aminek, hogy mondjam, közérthetősége szintén közelít a nullához, de, és mondjam, mindenki övendve együtt énekli, mert ugye nem a közérthetőségre tesszük a hangsúlyt. Hát senki nem tudja, hogy mit jelentenek ezek a szavak. Senki nem tudja, hogy hogy jönnek ezek össze. Itt kezdődik, és ér véget a nyelvköltői használata. Nos, éppen ezért borzasztó tanulságos, hogy a Petőfi, amikor azt mondja a népiesség kapcsán, hogy oly egyszerű nótákat akarok kelepelni, mint a gólya, akkor vajon milyen költészeti halmozt céloz meg ténylegesen a népköltészeti befogadásnak egy ideális, naív szintjét, vagy pedig az, hogy esetleg a nép problematikája jelenjen meg a magas irodalomban, és ott valamilyen módon pertraktálva legyen bizonyos propagandisztikus céllal. Akár olyan propagandisztikus céllal, hogy kvázi az irodalom ismerje meg az eddig irodalmon kívül maradt néprétegeknek életét, ez kérem egy nagyon, nagyon gyakori és magyar kelet-európai költészeti cél. Az irodalomnak az a funkciója, hogy jobban megismerjük, hogy ironikusan szóljak, mondjuk a Békés Csabai vasutasok életét, mert róluk még nem szólt regény, vagy pedig ugye bevilágítson olyan társadalmi feszültségekbe, amelyek eddig irodalmilag nem lettek perthaktálva. Ugye ez egy nagyon fontos funkciója a 19. század közepi irodalmiságnak, egy másik funkciója pedig az, hogy ezen ellentmondások, ezen társadalmiságok felmutatása révén valaminő politikai agitációt folytasson, az véget, amit ugye Petőfi szépen kimondott, hogy az irodalomnak ilyen értelemben bizonyos fokig előkészítő funkciója van, ha a nép uralkodni fog a költészetben, akkor uralkodni fog majd a politikában is, és ez lenne ugye a nagy romantikus társadalom megváltó gondolkodásnak impozáns utópiája, a tiszta közvetlen népi demokrácia, ahol mindenki egyenlő, és a hatalmi viszonyokat a továbbiakban tulajdonképpen elimináljuk. Mindenki egyenlő lesz, mindenki gazdag lesz, mindenki boldog lesz. Egy kánaáni utópia ígérhetében kell tehát föllépni, és ezért az irodalomban ennek az utópiának eléréséhez vezető útján, az irodalomnak ezen az útján kell szorgalmazni mindezt. Na most ugye ismét egy nagyon paradox valami, hogy az irodalomnak vajon tényleg elsősorban ilyen előkészítő funkciója van-e, vagy pedig van olyan típusú autonómiája is, amely autonómia azt mondja, hogy nem csak azért igazi, jó egy irodalom, mert afelé mutat, hogy holnap jobb lesz a világ, hanem azért is, mert ma valahogy olyan kommunikációs helyzetet tud teremteni, alkotó és befogadó között, amely viszony, ma hagyunk ilyen egyszerű megfogalmazásra, katarzist tud okozni a befogadóban magában, esetleg a befogadó közösségben egyetemlegesen. Ez egy nagyon nagy kérdés, 150 éve, tulajdonképpen máig forgó kérdés, folyamatosan forgó kérdés. De Petőfi ugye azt mondja, hogy van valami olyan népi szubstancia, ami a költészetet akkor is áthatja, hogyha én írom. Hiszen Petőfi esetében ugye egy nagyon furcsa kettősséget figyelhetünk meg. Költői alkotása és a költészethez való viszonya terhén. Az egyik viszony folyamatosan azt mondja, hogy én a természet vadvihága vagyok, következésképpen teljesen zavartalan és harmonikus az én költészetem és a természet, vagy kiterjesztve, és a nép költészete között, amit Ahenny János ilyen válaszlevelébe, amit szintén bízom benne kívülről tudnak, egy népi sajadék vagyok, ki népemnek élek, népemben, élhettes általa. Egy népi sajadék közösségből közvetlenül kisajadt képviselő, aki tevékenységét visszafordítja az adott nemzőközösségre, vagyis a magyar népre, és csak általa él, vagyis kizárólag ennek a népi szubstanciának valamely titkos hatására működik az az alkotóerő, amely alkotója előhívja a költőből a Hemek művet, és egyébként ugye olyan egyszerű vagyok, mint a puszták harhangja, de oly tiszta is, mint a puszták harhangjának megcsillámlása, és ez a nemes természeti egység, Petőfinél ugye a természet vadvihágában, Ahenynál ebbe a kisajátságban fogalmaztatik meg, ez ugye zavartalannak látszik lenni. Ugyanakkor, hogyha megnézik Petőfinek más műveit, ugye ott lépte nyomon azt fogják találni, hogy Petőfi teljes magabiztossággal kijelenti, hogy A. én vagyok a világ legjobb költője, B. mindent én csináltam, én találtam ki, és én egy tökéletes, hasonlíthatatlan egyediség vagyok, akit ne tessék semmiféle nagyobb kategória alá besorolni. Most ez a kettősség, ez a romantikára általában jellemző, figyeljék meg, Arhány János esetében ugyanígy megvan, csak kevésbé kivagyiság van, kevésbé ilyen pökhendi kamaszos gőggel előadva, hiszen az 50-es éveknek a lihája, vagy majd az őszikéknek a lihája, éppen azt ijelje ki a költőből, hogy milyen a közösségétől teljesen elszakadt individuumnak belvilága, milyen a közösségtől teljesen elszakadt alkotó egyéni költőnek lelkisége, aki nem számíthat arra, hogy mondjam, a puszták harhangja tisztán megkondul a feje fölött. Most ez a kettősség, ez folyamatosan benne van a romantika népszemléletébe, hiszen igen nagyszabású individualista alkotók hirdetik azt az elképzelést, azt az elvrendszert, miszerint kizárólag a népi, közösségi tisztaság és egyszerűség számít, miközben önmaguk saját gesztusrendszerükbe, saját immanens és extenzív poétikájukba folyamatosan ennek az ellentétét mutatják be. Na most, Petőfi számára ugye, a nép költészete az teljes mértékben, mondjam, értéktelített halmazként nyilvánul meg, amit a nép létrehozott, az kérem, az maga a megtestesült, esztétikai csúcsteljesítmény. A népköltészet az meghaladhatatlan, nagyszabású értéket képvisel. Na most kérem, ennek a nyomait nagyon erősen viseli mai kultúra felfogásunk. Nyilván maguk is számtalanszor elmondták már, hogy minden költészet akkor jó, hogyha a népköltészet, ha épül föl, és a népköltészet termékenyíti meg. Nos kérem, nem mindig volt ez így. A 18. század végéig a magas kultúra, tehát az, amit kultúrának tekintettek, az kérem tisztelette, a nép költészetét a szószoros értelemben nem látta. Nem azt mondom, hogy nem tudott róla, hanem nem vette észre és nem vette tudomásul, nem vette kultúra számba. Ugye ez egy elméletileg nagyon fontos kérdés, hogy mit tekintünk mindennapi szokásrendszerünkben a kultúra részének, mit tekintünk a mindennapi élet fenntartásához szükséges tevékenységrendnek, és mit tekintünk, hogy mondjam, egyszerű biológiai működésnek. Nos kérem, a régi típusú művészetfelfogás a népnek azon kulturális megnyilatkozásait, amelyeket a romantika óta ilyen magasrendű értékteljesítménynek is néznek, akkor kérem egyszerűen a mindennapi élethez tartozó műveletlenségnek tekintette. Kérem, a nép a kocsmába részegen kujongat, nem pedig, mondjam, műalkotásokat énekel. A műalkotásokat az írt kultúra hoz létre, a nép pedig, mondjam, hát össze-vissza beszél és össze-vissza énekel. És emiatt ugye, nem méltó a figyelmünkre, nem vesszük észre, hogy azon halmazban is lehet valami olyasmi, ami a magas kultúrával analógnak tekinthető, vagy ami a magas kultúrára nézvést haszonnal járhat. Nagyon régi példát mondok, de a 18. század vége előtt a régiségben sok minden összecsúszik. A 16. század közepén Szilveszter János, kitűnő nagyműveltségű protestáns prédikátor, lefordítja a Új Testamentumot magyar nyelvre, És fordítása során rájön arra, hogy a magyar nyelven is mennyi érdekes, metaforikus szóhasználati forma van, és hogy mennyi érdekes képiség rejlik a magyar nyelv használatában. És ír egy nagyon szép tanulmányt a Biblia függelékeként a magyar nyelvről, és azt írja benne, hogy íme a magyar nyelvben is van olyan invenció, ahogy ő fordítja ezt az invenció, lelés, vagyis kitalálás. Van olyan lelés, kitalálás, invenció, mint a régiekben, és él metaforikus képes kifejezésekkel, kiváltképpen azt mondja, a virágénekekbe. Most ez a virágének, ez valószínűleg ugye, ilyen népköltészet féle valami lehet, én ugye nem tudjuk pontosan, hogy ő milyen halmazra gondol, körvonalazható, de pontosan nem tudjuk. És utána gyorsan bocsánatot kér a magas kultúrától, mondva, hogy midőn én a virágénekeket dicsérem. Nem dicsérem ezeknek tartalmát, meg jellegét, kizárólag nyelvi gesztusait, és olyan vagyok én, mint aki a ganajban aranyat talál, vagyis kérem tisztelettel a virágének népköltészeti halmazát egyszerűen szlennek titulálja, és elutasítja, csak azt mondja, hogy nini van benne érdekes költői fogás. Nos kérem, körülbelül ilyesmi volt századokon keresztül a nem magas kultúrának a megítélése. Hát a műveletlen barbár, többé-kevésbé aljas néphétegek is kujongatnak, de hát azt nem vesszük komolyan, nem vesszük kultúra számba. Ja, a 18. század legvégén kezdődött csak annak az esztétikai átalakulásnak kapcsán, amit a múlt órán beszéltem. Az a új szemlélet, hogy keressünk szélesebb halmazban értékeket, és akkor hát, ha találunk a népdalok között is valami. Hogy ez milyen problematikus a dolog. Először, ugye az 1780-as években a nagy nyelvész Hivai Miklós adott ki egy felhívást, arra nézvést, hogy gyűjtsünk össze mindenféle költői, verses, írott vagy le nem írott alkotást, hogy lássuk, hogy egyáltalán mi van magyar nyelven megírja, és leírja, hogy azokat a dalokat is kérem fölírni, amely dalokat németül Volksliedernek nevezünk. Nem volt ilyen szó, hogy népdal. Nem volt ilyen szó. A nagy magyar nyelvész azt mondja, kérem a magyar Volksliedokat beküldeni nekem. Ugye borzasztó tanulságos, hogy nem tudja megmondani, hogy mit keres, mert nincs hát még kategóriája. És utána pillanatokon belül megszületik a népdal, amit ne felejtsenek el, a Volksliednak a tükörfordítása. Azt kérem, nagyon szépen megcsinálták, úgy, ahogy a grammatikai kategóriákat lefordították magyar, lefordították a Volksliedot is, én magyar. És elkezdik keresgélni a Volksliedokat. És a Volksliedoknak a megítélése, fantasztikusan ellentétes indulatokat tud szülni. Két anekdotát mesélek el, hogy lássák, hogy milyen nehéz volt ez a 18.-19. század fordulója ennek a kulturális pillantásnak a kialakítása. Az egyik az Virág Benedek költőnek az esete. Ott lakott a Tabánba, biztos ismerik, a Szarvasház mellett ott van a Virág Benedek szobaháza. Egy kedves öreg katolikus pap volt, aki kitűnően verselt, nagyon jó ódákat írt az időmértékes verselésben. Kitűnő volt, rengeteget fordított magyarra, történészként kitűnő volt, igen dicsérendő valaki. És ő ír egyszer egy levelet, 800-as évek elején, Kazinczy Ferencnek szép halomra, mondván, hogy kedves Ferencem, íme itt a udvaron egy cselédlány énekelte a következő dalocskát, nagyon tetszett nekem, de csak az első két sohát tudtam megjegyezni, ezt ideírom. Kedves Ferencem, nem tudod-e ennek a versnek a folytatását leírni, és hogy mit szólsz hozzá? Na most ugye ez borzasztó tanulságos dolog. Egyrészt ugye szociológiailag, hogy a Delhi köhek papnak eszébe nem jut kikiabálni az ablakon, hogy lányom, mondd el még egyszer, szóval nehogy már érintkezésbe jöjjön egy cselédlánnyal egy tisztességes pap. Tehát egyszerűen eszébe nem jut, hogy ilyet lehet csinálni. Viszont elküldi 300 kilométerrel odébb a verset, hogy vajon egy nagy irodalmi tekintély apróbálja-e ezt a művet, és, ha tetszik, legitimnek tekinti-e az érdeklődését. Kedves Ferencem, írd meg nekem, hogy kultúrának minősítsük ezt a dalt, vagy pedig továbbra is hagyjuk ott a cselédek között, az egyébként mulatságos szórakozásaik között. Ugye egy borzasztó érdekes feszültség van. Már meghallja a verset, és megtetszik neki. Megtetszik neki, de nem tud mit kezdeni vele, és nem tudja beilleszteni az adott keretek közé, feszeng. A másik ugyanilyen nagyon durva példa, szintén a Kazinczy levelezésben olvasható, hogy itt a pesti magyar nyelv és irodalom tanszéken egyszer egy szilveszteri mulatságon a tanszékvezető és a hallgatóság, na természetesen csupa férfiak, böcsületesen behúgtak, és hát énekelni kezdtek, és azt a nótát énekelték, hogy megellett a disznó 9 malacával. És a pletyka elterjedt, és a Kazinczynak az egyik híve teljes felháborodással írja ezt, hogy ugye az egyetem tanszékén ilyeneket énekelnek. Egyébként maga a szerző, a levélírója, a emlékezések szerint szintén egy becsületes alkoholista volt, tehát nem azzal volt probléma, hogy behúgtak, hanem azzal volt probléma, hogy mit énekelnek az egyetem tanszékén. Mert az egyetem tanszékén ugye nem illik, nem szabad, nem magas kultúrát prezentálni, a háradásul ilyen disznóságokat énekelni, effektíve disznóról, ugye, lealacsonyítja a kultúra templomát, ez a Duhaj társaság, hiszen valamilyen módon összekeverte a két teljesen különböző szférát egymással. Most ez a kettősség működik ki, hanem a 19. század első harmadában, hogy lassan-lassan elkezdik kultúrának nézni a alsóbb társadalmi osztályoknak is műveltségét és művészeti tevékenységét, ugyanakkor állandóan nagyon súlyos feszültséget éheznek a között, hogy hogy lehet ezt ténylegesen magas kultúrává tenni. Egy nagyon érdekes dueva példát mondok. Vörös Marti Mihály egész fiatalon beküldött néhány verset a korabeli vezető irodalmi fórumba, ugye az Auruha című évkönyvbe, amit Kisfaludi Károly szerkesztett, és a következő szép választ kapta. Kisfaludi Károly, aki egyébként nagyon komoly népdalokat fog írni egy pár év múlva, azt mondja, hogy nem lehetne ezen különben szép és lágyan írt pásztorhidülbe némi grécizmust, vagyis görögösséget szőni, mert a juhász és a bojtán nevezet sok olvasót elijeszt. Következésképpen a magas kultúra már attól megijedt, hogyha juhászok és bojtárok lesznek tisztán tematikusan megemlítve az adott versben, és ezért Kisfaludi Károly ahhoz a módszerhez nyúl, amihez ilyenkor mindig szoktak, hogy nem lehetne az egészet elküldeni a göhög antikvitásba, mert ott nagyon becsületes, tisztességes pásztorok voltak. A göhög pásztorhoz mehet, csak legyen göhög neve, de a magyar pásztornak, a juhásznak és a bojtának van egy kis ilyen aljasság szaga, és ezért nem engedjük be a költészetbe. Nos, kiham ezen a téhen lesz radikálisan átütő a Petőfi költészete. Kiham azért mondom el mindezt a történetet, hogy lássák, hogy milyen háttér előtt hobban be a magyar költészetbe Petőfi Sándornak a juhásza a Szamahával együtt, és amikor a Hortobágyi kocsmáhosni angyalom fölkiáltás elhangzik Petőfi szájából, akkor mindig számoljanak azzal, hogy ott áll mögötte ez a körülbelül 30-40 éven át lappangott feszültség, és állandó, hogy mondjam, tartózkodás az ilyen típusú erőteljes népi gesztusoknak a magas kultúrával való egyeztetésével. Itt ugye nagyon nagy feszültség van. Gondoljanak Kölcsey Ferenchez ismét, amit a nemzeti hagyományokban már említette, hogy Kölcsey azt mondja, hogy keresni kell a népköltészetben, a parasztdalokban, ahogy ő mondja, úgy mondja, hogy poetdalaink, ha ő különös tekintet vettessék, keresni kell a magas költészetnek a nyomait, és ahogy a bevezető előadásban mondtam, ugye a történetiségnek jelenlétét, rendkívül fontos, keresni kell ezt, de egyébként a népköltészetben sajnos nem láthatunk csak műveletlen barbárságot, hiszen a magyar jelenlegi népi éneklő közösség az epikus költészetben nem lép túl a lovat lopott betyának, vagy a szerencsétlenül járt lánynak teljesen érdektelen ócska történetein, amiből az következik, hogy Kölcsey mondjuk a magyar népballada kincset amennyire ismerte, annyira elítélte, és a lihai daloknál pedig, ahol észreveszi az, hogy néhol nagyon szép és érdekes költői metaforika dúl, mégiscsak azt teszi hozzá, hogy egészében ízetlen, nevetséges tojka-bojkaság uralkodik a népköltészetbe. Mondja Kölcsey, és ugyanakkor pedig egy levelében leírja, hogy nagyon hosszú ideig egyebet se csináltam, mint a parasztdalnak, ahogy ő mondja, tónját, vagyis tónusát, vagyis hangvételét, hangfekvését, magyarul stílusát próbálgattam, és nem tudom elérni. Tehát figyeljék meg ezt a rettenetes furcsa kettőséget, hogy egyrészt elítéli az egész halmazt, másrészt pedig valami hihetetlen vonzást gyakorol, és saját költészetébe szeretné megvalósítani, és nem tudja pontosan, hogy miért nem sikerül. Most ez az igazán nagyon nagy probléma, és ennek a problémának a gyakorlati megvalósításában lesz Petőfi költészete egészen különlegesen magas értékű, ugyanakkor pedig Petőfi költészet elmélete, az a teóriája, amit ekköré kanyahi, ezeket a problémákat újra és újra elő fogja hozni, és időnként talán még túl is feszíti. No, legyen elég már ennyi, majd itt folytatjuk a népköltészet esztétikai megítélésével és a különböző példákkal a jövő órán.
Elhangzott Rádió Egyetem 19. századi magyar irodalomtörténet. Margócsi István, Petőfi népköltészete. Az ELTE BTK-n 2010-ben elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Tóth Barbara. Vágta Kenyeres Balázs.